ne legyen lehangolt. Lélekhangoló, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora.
Az utóbbi évek során fokozódik a riasztó, bizonytalanságot és félelmet keltő események és hírek megjelenése a világunkban. A Hídmagazin a bizonytalanság és bizonyosság témájának fókuszba állításával a te főszerkesztői megfogalmazásod szerint segíteni, vigasztalni, tanácsolni, erősíteni kívánja az olvasóit. Mit gondolsz, mennyire sikerült most így a magazint a kezünkbe véve ezt a célt elérni, vagy hogyan állt össze a magazin?
Úgy gondolom, hogy nem mond igazat az, aki a mai korban nem él meg bizonytalanságot, akár idegrendszerében, családjában, életében, és félelmet is. Mert valóban olyan események vesznek körül minket, amelyek fölött nincsen hatalmunk. Az elmúlt évtizedekben egy viszonylagos nyugalomban éltünk, viszonylagos létbiztonságban, és valóban így van, hogy az elmúlt 3-4 évben úgy minden megmozdult, és elég nehéz ezt egyáltalán fölfogni, egyik baj éri a másikat, sőt átfedésben vannak ezek a gondok, bajok, és engem mindig az izgat, amikor a Hídmagazin anyagát összeállítjuk, hogy egyrészt olyanról írjunk, ami érdekli az embereket, érinti az embereket, és segítsünk mindezzel. Tehát a bizonytalanságról önmagában nem szeretnék cikkeket közölni, meg magazint szerkeszteni, mert azt halljuk minden nap a médiából, hanem keressük együtt a szerzőtársakkal a biztosnak tűnő pontokat. Azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert óvakodok én magam is a minden tudástól, tehát mintha a hívők mindent tudnának, és mindig mindenre tudnak válaszolni. Nem, vannak nagyon nehéz és súlyos állapotok, helyzetek, akár csak a földrengés idején, amikor örömmel és büszkén mondják, hogy ennyi és ennyi embert kimentettünk, de hát hányan maradtak a romok alatt. Tehát ez csak egy kiragadott példa, hogy ez a nagy szenvedés, nagy krízis érint sokakat, hívőket és nem hívőket, és a vigasztalás, útmutatás vagy reményadással csínyán kell bánni, óvakodni kell attól, hogy valami biztos hívő talpazatról szóljunk az emberekhez, vagy hátba vágjuk őket, hogy lesz ez majd jobb is, nem biztos, hogy lesz jobb, és valóban keresnünk kell, és meg lehet találni persze hitünkben azokat a fogózkodókat, amelyek ilyen helyzetekben is segítséget jelenthetnek.
Hogy jelenthetnek ezek segítséget olyan embernek, akinek ez idegen, nagyon idegen? Esetleg, ha most elkezd mégiscsak keresgélni Isten felé, vagy a nem láthatók felé, akkor hogyan tegye? Ha eddig távol tartotta magát a kereszténységtől, de most keresne arra felé is kapaszkodókat.
Igen, ez egy elég nagy titok szerintem, hogy ki és hogyan lesz hívővé, vagy ha hívő volt, akkor hogyan bizonytalanodik el, vagy hogyan jelenik meg a szívében, vagy a száján, esetleg a keserűség, vagy egyenesen az átokmondás. Hiszen a Bibliában is vannak olyan szereplők, akik életében olyan szenvedések jelentek meg, olyan üldözések, bántások, mint Jeremiás próféta mondjuk, vagy Jób, akik végtelen elkeseredtek, és abban az élethelyzetben nekik nem nagyon volt fogózkodójuk, de azt viszont tényleg megtanulhatjuk a Szentírásból, akár csak a zsoltárokat is olvasva, hogy a fájdalmakat a zsoltárosok is, vagy éppen Jeremiás, meg Jób is Istennek mondta el. Tehát ez már is egy szempont, hogy nem tudok hinni Istenem benned, vagy nem értelek téged, vagy miért nem segítesz, miért nem mentesz meg. Tehát a Bibliából megismerhetjük, megtanulhatjuk ezeket a becsületes, kételkedő, küszködő mondatokat is, és pontosan lehetséges, hogy egy nem hívő, vagy hinni nem tudó, vagy a hitet kereső ember számára egy ilyen példa lesz hiteles. Mert a nem hívők leginkább eltávolodnak azoktól, akik hát kiosztják őket, és vizsgáztatják, meg leckésztetik őket, meg nagy hívvel hirdetik nekik az igét, de hogy ki, mikor és hogy jut hitre, az előttem titok. Számtalan esetet tudunk, hogy valaki például az intenzív osztályon, a finishben kér például egy lelkészt, hogy szeretne gyónni, vagy bűnvallást tenni, vagy megtérni, de hát nem kell az életünk finisét megvárni, sok más történetet tudunk, de én nem látok semmilyen sablon, tehát Isten nem cipész, aki sablonokban dolgozna és gondolkodna.
Miből tudhatjuk akkor, hogy bízhatunk Istenben, ő mindenképpen ott van mellettünk, és bízhatunk a gondviselésében? Mi az, amit biztosra mondhatunk, tudhatunk vele kapcsolatban is, mi az, ami szintén még csak a bizalmunkra van bízva, és bizonytalan a hitünkben is.
Szerintem a közeli ünnep is segít nekünk ennek a megértésében, tehát a nagy hétnek az eseményei, hiszen Jézus részéről érzünk egy tudatosságot is, de azt is olvassuk az igében, hogy a nagypéntek előtti éjszaka vért verejtékezve imádkozott és szenvedett, és atyához imádkozott, de mondott olyat, hogy múljék el tőlem ez a pohár. Meg hát másnap ugye nagypénteken a kereszten egyrészt végigmegy egy ilyen tortúrán, amikor megkínozzák, megverik, tövéskoszorút nyomjak a fejébe, és fölszegezik egy fára, és ott a keresztfán az agónia közben is döbbenetes mondatok hangzanak el, egyrészt ott képes gondoskodni az édesanyjáról is, és az a viselkedése hatására úgy tűnik, hogy még a kivégzést vezető parancsnok is talán hitre jut, vagy Istenhez közelebb kerül, de mégis Jézusból kiszakad egy olyan mondat, hogy atyám, miért hagytál el? Hát akkor most hogy van ez, és mint van ez? Tehát az atya akaratát teljesíti, és ő Isten fia, és mégis ezt kiáltja, hogy miért hagytál el. Persze mi nem vagyunk messiások, és nem vagyunk Jézusok, de hívő emberek vagyunk, és ha becsületesek vagyunk, és tényleg mellé akarunk állni a szenvedőknek, ezt a kettősséget azért számon kell tartani, és tudnunk kell erről, hogy egy igazán szenvedő, vagy a kor jelenségeitől megrémülő ember tényleg nem lehet csak úgy felszínesen biztatni. Egyrészt amennyire lehet, ugye komolyan kell venni a szenvedést, és valakivel akár együtt hallgatni, vagy együtt sírni, vagy a panaszát hallgatni, ugye Jobot hosszan-hosszan panaszkodik, ömlik belőle, de aztán mégiscsak Istennel beszélget, és akkor szép lassan meggyógyul az ő szíve és életed. Tehát az a becsületes hozzáállás szerintem, és a hívő hozzáállás is, hogy nekünk így emberleg nem minden helyzetre van látásunk, nem értünk mindent, de Jézusra gondolva, akár az ő szenvedésére, vagy arra, amit ő az ő követőinek mondott, hogy nektek sem lesz jobb sorsotok, tehát ha őt üldöztetés érte, akkor az ő követőit is üldöztetés fogja érni, ugyanakkor nagyon nagy örömünk is van mindezekben. Például az az örömünk is, hogyha teljesen besötétedik valakinek az élete. Mondjuk például kórházba kerül, és akár elveszti az eszméletét, nem tud imádkozni, akkor is abban a hitben és abban a tudatban lehet, hogy a sötétségben is ott van vele Isten. A keresztények ugye évszázadok óta elmondják az apostoli hitvallásnak azt a mondatát, hogy alászállt a poklokra. Mi hitünk szerint ez ennyit is jelent. Tehát ő nem akkor van jelen, amikor mi oda hívjuk, és nem akkor hal minket, amikor mi megszólítjuk, hanem ezt tényleg hisszük, és tudjuk, hogy ha a legsötétebb állapotba is kerülünk, ő ott is ott van. Ugye a 139. Zsoltárt is szoktuk ilyen szempontból idézni, ott azt olvassuk, hogyha a Seolban, tehát a alvilágban vetném meg az ágyamat, te ott is ott vagy, és hogy a sötétség nem lenne elég sötét neked, ebben a hitben érünk, és nem úgy, hogy mintha üzletet kötnénk Istennel, egy ilyen 50-50 alapon történne a dolog, nem, a földre született ember, szinte mindenki átéli a nehézségeket, a szenvedést, a félelmet, és nekünk ezen keresztül, emellett megvan ez a tudatunk, hogy Isten nagyobb a szívünknél, nagyobb a félelmeinknél, és ha nem itt, akkor igen, az örökké valóságban kiteljesedhet a mi életünk.
Mennyire lehetünk bizonyosak Jézus Krisztus feltámadásában? Ezt keresztény emberként mi egészen bizonyosra vesszük, de hogyan érvelsz a Szentírásban leírtak mellett, hogy azok mindenképpen megbízható szavak és igazak?
Eszünkbe juthat Pálnak egy mondata, amikor azt írja egy gyülekezetnek, hogyha Krisztus fel nem támadt, akkor hiába való a mi hitünk. Tehát a kereszténység ereje, titka, nem a leírt szövegben van, még csak nem is ebben, amit Pál apostol leírt, még csak nem is abban, hogy olvassuk az evangéliumi történeteket, hanem a húsvét, tehát mondhatom így már, hogy a nagycsütörtök eseményei, tehát az úrvacsora vétel, a nagypéntek, a szenvedés, a megváltásnak az agóniája és a feltámadás, hát lehet erről egy filmet készíteni, meghallgathatom, elolvashatom, vagy éppen egy Bach kantátát meghallgatok, de a hitre jutáshoz szerintem ezek nem elégségesek, tehát a feltámadásnak a valóságát az ember akkor éli meg, amikor ő maga támad föl, lelki-szellemi halottaiból. Így mondom, hogy egy Isten tapasztalata van, kegyelemből természetesen, tehát amikor Isten ránk néz, ránk talán megszólít, és így él a kereszténység. Ma is ez történik a világban, különböző kultúrákban, hogy emberek százai, ezrei jutnak hitre, lehet, hogy olvassák a Bibliát, de hát sok helyen nincs is Biblia. Olyan helyeken, ahol üldözik a kereszténységet, és nincs is nekik hivatalosan intézményük, meg templomuk, meg bibliájuk, de hát van néhány hívő ember, aki mondjuk járja a falvakat, hirdeti az evangéliumot, és hitre jutnak meg tényleg. Miért? Mert hitünk és tapasztalatunk szerint ott az élő Isten van jelen. Isten szava költözik bele az emberi szavakba, és például a muszlim országokban is, kultúrákban is lesznek keresztjéni emberek, és van, aki úgy, hogy éjszaka úgy éli meg, hogy számára az álomban olyan erőteljesen és egyértelműen jelenik meg Krisztus, hogy reggel arra ébred, hogy ő keresztjén. És így indult a kereszténység is. Ha arra gondolunk, hogy kik voltak a tanítványok, meg kik voltak azok az első emberek, akik teljesen szkeptikusak voltak Jézussal kapcsolatosan, és kiárad a Szentlélek az első pünköskor, ezért nem lehet szétválasztani ezeket az ünnepeket, a karácsonyt, a nagyhetet, meg a pünkösdöt, ezek mind összefüggnek egymással. Így jutottak hitre az emberek. Tehát beszél az írástudatlan Péter apostol Jeruzsálemben, beszél Jézusról, és ott azt mondják a férfiak, hogy szíven talált minket ez az ige, és akkor most mit tegyünk? Tehát ott Isten dolgozik. Aztán Péter asszisztál az Úrnak, és akkor tanácsolja, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, de a húsvét és a pünkösd valóságát az Isten jelenléte adja meg a mi szívünkbe. Persze, ezek természetesen bibliai keretek között, tehát óvakodunk attól, hogy valami szélsőséges misztikumba belemenjünk.
Az ige is szól arról, hogy a rossz hírek megsokasodnak egy időszakban. Sokan ezt a mostani időre értik, amikor elérnek minket a háborúk vagy természeti katasztrófák hírei, amik a korábbi korokban is jelen voltak természetesen. Mégis mit kezdjünk ezekkel a rossz hírekkel, amelyek a bizonytalanságunkat és félelmeinket fokozhatják, és hozzátéve ehhez, hogyan juttassuk el a jó hírt ezeknek a zajában, pont azokat a jó híreket, amikről előtte beszéltél, az emberek felé, és a vigasztalást, Isten üzenetét.
Tehát az kétségtelen, hogy az elmúlt évszázadok során is éltek hasonló helyzetekben az emberek, már Jézus korában is, tehát akkor is többen várták az úgynevezett világ végét, nem véletlenül fogalmazottak meg a Szentírásban is ezzel kapcsolatos gondolatok, tanácsok, például pont az előbb említett Péter levelében is megjelenik ez, hogy vannak, akik Istent késlekedőnek tartják, de ott érvel az apostol, hogy Isten tudja, hogy mit tesz, és mikor zárja el a történelmet, és várja, hogy az emberek megtérjenek. Azt akarta ott mondani az apostol, hogy Istennél van a döntés, hogy mikor zárja el a történelmet. Jézus is beszélt erről, beszélt az utolsó idők jeleiről, amelyek akkor is jellemzőek voltak, az elmúlt 2000 évben többször is összesűrűsödtek az események, de Jézus nagyon egyértelműen arról beszél, hogy a végső lezárása a történelemnek az Atya döntése lesz. Ami miatt ez ma nagy kérdés, hogy itt egymást érik a bajok, és még egyik sem ér a végére, már is jön egy következő. Megemlítem is, felsorolom, hogy ugye kezdődött a már 2008-as világválsággal, gazdasági világválság, és aztán a világjárvány, amelynek a hatásai ma is még megvannak, és a háború egyik földrengés a másik után, és most újra beszélnek egy gazdasági válságról. Érthető, hogy van, aki még a híreket, mert itt szó van a hírhallgatásról, van, aki a híreket sem tudja már hallgatni, és nem bírja el az ő idegrendszere, ezeket meg is értjük. Tehát annyit mindenképpen tudnunk kell, hogy Istennél van a döntés, és még lehet, hogy több száz évig megy a világ, az biztos, hogy most egy nagy átalakuláson megyünk keresztül, egy új korszak vajúdva formálódik, mint politikai, gazdasági téren is, de amit a hívő ember tudhat, amiről Jézus tanít is, hogy éljünk készül. De mit jelent, hogy készültségben élünk? Szerintem azt, hogy rendezd el kapcsolataidat, ami rajtad múlik, és hitben és szolgálatban. Magyarul tegyük a dolgunkat. És itt juthat eszünkbe, amit Luther mondott, amikor megkérdezték, hogy mit tenne, ha megtudná, hogy egy nap múlva vége lesz a világnak, aztán ültetnék egy almafát. Ez teljesen jellemző az evangéliumi gondolkodásra, hogy amíg lehet, teszem a dolgomat, és azt is látjuk, hogy például hívő, haldokló nagymama milyen áldássá lehet egy családban. A simogatásával, az imádságával, a szeretetével, tehát utolsó pillanatig folyhat a mi szolgálatunk.
A feltámadott Jézus Krisztus hogyan segít a hétköznapi életünkben, hogyan tud odaállni mellénk, amikor elbizonytalanodunk, vagy amikor döntéseket kell hoznunk, hogyan történik egy keresztény életében az, hogy vele kapcsolatban legyünk?
Itt sincsenek szerintem sablonok. Személy szerint nekem nagyon sokat jelentenek a napi igék. Számtalanszor azt élem meg, hogy olvasom, és élővé elevenné válik, és segít. Na de hát ezt úgy érzem, hogy ez már az, amire a kérdés is vonatkozott, hogy Jézus hogyan segíthet nekünk, vagy hogy van jelen a mi életünkben, elsősorban az ő igéje által. Csak itt hangsúlyozni kell, hogy nem a mechanikus GPS bibliaolvasás segít rajtunk, hanem a vele való élő lelki-szellemi kapcsolat szent lelk által, ami megtörténhet egy tömött villamoson is, vagy hát éppen egy kórházi helyzetben, vagy egy kifordult családi vitatkozás alatt is. Ezt azért hangsúlyozom, hogy Jézus nem csak Isten tiszteleteken van jelen, vagy bibliórákon, hanem a hívő ember így éli meg, hogy non-stop, tehát egész életünkben velünk van, meg is ígért, hogy veletek vagyok minden napon. Hát ha minden napon, akkor minden napon. Akár jó az a nap számomra, vagy akár rossz az a nap, és akkor a minden napnak a minden órájában. Vagy ahogy Pál apostol tanácsolja, és ezt is nem mindenki érti, én sem mondom, hogy tökéletesen értem, hogy szüntelen imádkozzatok. Hát mit jelent ez a szüntelen? Hát nyilván nem az, hogy darálom az imákat egész nap, hanem úgy élem meg az életemet, hogy ott jelen van az Úr. Hogy most volt a bőti vasárnap, az okuli vasárnapja, annak a zsoltára például így hangzik, hogy szemem, tehát tekintetem állandóan szüntelen az Úrra néz. Itt nem külső magatartásról, hanem minden végességem, meg esendőségem, meg a körülöttem lévő cirkuszok vagy problémák ellenére is, abban a tudatban élek, abban a tapasztalatban élek, hogy Isten jelen van, és akár direkt módon, vagy indirekt módon, de szól hozzám, és kapcsolatban vagyok vele. Ezt tapasztalom, és tapasztalják a hívő emberek is, hogy nem mindig, és nem automatikus ez, de kapunk látást, kapunk gondolatokat. Tehát Isten szent lelke ráteszi valamire a hangsúlyt. Szól, és nem is mindig szó szerint az ige alapján, persze egy keresztény ember ismeri a Bibliát, és ismeri az igéket, és ezt a szent lelk nagyszerűen tudja használni, hogy még olvasunk is ilyet, hogy eszetekbe juttat mindent a lélek, a szent lélek, de nem feltétlen a leírt szövegről van szó, de arról is szó lehet. Mondok egy példát, hogyha valaki belekerül egy nehéz családi helyzetbe, vagy egy munkahelyi, vagy bármilyen konfliktusba, utólag lehet, hogy az ember lecsendesedik, és Isten szent lelke segít megérteni az én helyzetemet, és lehet, hogy a szent lelk megítél, mert ezt is mondta Jézus, hogy a szent lelk az, aki rámutat és megítéli a mi elhajlásainkat, bűneinket, és akkor Jézus így segít. De ugyanakkor ugyanaz a szent lélek Krisztusra mutat, ezt fontos hangsúlyoznunk, hogy a mi egész életünk és hitünk Krisztusra irányul, aki a mi drága megváltónk, a bűnösöknek a barátja és megváltója, és ugyanaz a szent lelk így meg is vigasztal minket. Ahogy Luthertől szoktuk idézni, valahogy így hangzik ez a gondolat, hogyha magamra nézek, nem értem, hogy tudnék üdvözülni. De ha Jézusra nézek, akkor nem tudom, hogy kárhoznék el. Ha Jézusra nézünk, akkor ő bizonyossá teszi, hogy mi az övéi vagyunk, és örök életünk van.
Tehát Jézusnak van válasza az eltévejedéseinkre és a bűneinkre, és a bűnünkre, Istentől való távol létünkre. A Hídmagazinban Ic és János püspök fogalmazta így, hogy az egész emberiséget megnyomorító válságjelenségek oka az ember lázadása Isten ellen. Ezt húsvét vonatkozásában hogyan értelmeznéd?
A prédikátor szava jut eszembe a prédikátor könyvéből, hogy nincs új a nap alatt. Tehát ez volt kezdetekben is, az egész történelem folyamán, hogy a lázadásból fakad az Isten nélküliség, az istentelenség, tehát ezt írja le már Mózes könyve is, a teremtés, a bűneset kapcsán, és ez a bűneset tulajdonképpen azóta is történik. Tehát az ember hajlamos arra a relatív szabadság érzete miatt, mert valóban döntünk, de nem mindenben, tehát abban sem döntöttünk, hogy megszületünk, meg meghalunk, de mégiscsak Isten úgy teremtett minket, hogy nem gépek vagyunk, és nem idomított jószágok. Dönthetünk, döntünk, és az ősbűnnek ez a lényeg, az eredendő bűnnek, a gőg, a lázadás. Emögött az van, hogy az ember magát tartja Istennek, és ezek a kultúráknak nevezett társadalmak előbb-utóbb megrecsennek, megroppannak, és össze is omlanak, és ezt éljük meg a mai időkben is. Nem tudom, hogy volt-e olyan ideje Európának a történelem folyamán, hogy ennyire istentelen legyen. Tehát az elmúlt években, évtizedekben egy ilyen folyamatot látunk, pedig az ember javíthatatlanul vallásos lény, és minden kultúrára jellemző valamiféle hit, valamiféle vallás, de mintha az európai, nyugati ember most elutasítana minden ilyesmit, ez nem azt jelenti, hogy mindenki ateista lenne, hiszen a mai elvetemült libertinista korban is, hála Istennek, nyugaton is nagyon sok élő gyülekezet van, és élő egyház van, tehát Isten nem lehet kiiktatni, kiirtani, de van egy ilyen nyomás az embereken, talán kemény szavakkal mondhatnánk, egy ilyen démoni szellemiség is körülvesz minket, tipikusan ilyen sátáni, ördögi gondolkodás, mentalitás, szövegek, amiket a kígyó is sugalt, ugye Ádámnak, Évának, és azóta is tapasztalható ez a fajta mentalitás, hogy az Isten irigy, ha egyáltalán van, meg nincsen, meg te mondod meg, hogy mi legyen, és az ember saját magát teszi akkor istenné, és kiszolgáltatottá lesz az ember saját magának, meg másoknak. Igen, hát megváltásra szorulunk, megváltásra szorul az egész világ, azon belül minden ember, és nagy héten különösen is ezekre figyelünk, és mindezeknek örülünk, hogy Isten nem hagyott minket ezekben a nyomorúságokban, reménytelen helyzetekben, hiszen már a bűneset után is elhangzik az úgynevezett protoevangélium, az előevangélium, hogy az utódod majd a kígyó fejét tapossa el. Hát ez már az evangélium hirdetése volt ott közvetlenül a bűneset után. Tehát Istent egyrészt nem lehet meglepni, és ő úr bűnön, halálon, ördögön, és ő a megváltást akár kértük, akár nem, mindenképpen elhozta, és a megváltásban tényleg részünk lehet. Tehát az is, aki hallja ezt az interjút, vagy bármilyen módon Isten ígéje eljut hozzá, örömmel fogadhatja és befogadhatja az életébe.
A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szólt.